Szeretettel köszöntelek benneteket én is. Jó néhányakkal már megtettem személyesen is, akikkel még nem, azoknak most mondanám. Nem csak azért, mert innen illik ezt mondani, hanem mert őszintén gondolom. Lehet, hogyha valaki tőlem kérdezte volna ma reggel itt, hogy miért jöttél, akkor mondhatta volna, persze, mert neked kell prédikálni, úgyhogy muszáj volt jönni. De nem ezért jöttem. Lent az utcán találkoztam egy ismerőssel, és mondtam neki, hogy gyere be. Ő azt mondta, persze, ti mindig itt törködtök minden vasárnap, mondja így. De valóban itt vagyunk, szinte minden vasárnap, de ha őszinte vagyok, azt mondom azért, mert igazán vágyom rá, és szükségem van rá, és igénylem. Nekem szükségem van, amikor a hitemet megerősítik az igazságok, amiket hallok, vagy amit éneklek. Szükségem van arra, hogy amikor a testvéreimmel találkozom, akkor kifejezzük egymás felé szeretetünket, hogy mondjam, nekem a felüdülés helye. Mondtam neki, hogy volt olyan ismerősöm, akit sokszor hívtam, de mindig azt mondta, hogy ó, most nincs nyakkendőm, most valóban nehézségek között élt az a férfi. Egy alkalommal azt mondtam neki, hogy te gyere velem Isten tiszteletre. Á, nem, most éppen nem talált semmi kifogást, mondom, tudod mi a helyzet, ekkora férfi egyébként. Nem mersz jönni. Jó. Hát mondom, figyeld, ha azt mondtam volna, hogy itt kint az utcasarkon meg akartok verni, így csinált. Mondom, látod, ehhez lenne bátorságod, de gyere! Mert az igaz, hogy nem tudod pontosan, mi történhet veled egy Isten tiszteleten. De csak jó. Ha Isten népe közé jössz, csak jó. Hát egyszer sem jött el. Eddig még. Ennek az igazakasznak először a legvégső két sorát mondom. Mert ilyenekkel találkozom itt, akik megmosattak, megszenteltettek, és megigazítattak Jézus Krisztus nevében és az Istenünknek a Szent Lelke által. Ez óriási kiváltság. Hogyha igaz, amiről eddig énekeltünk, amit eddig beszéltünk, akkor ez igaz, te testvérem, Jézus Krisztus vérje megmosott téged attól, amiben valamikor éltél. Lehet, hogy úgy gondoltad, nem tudsz szabadulni belőle, de átélhetted. Én így vagyok itt. Nekem Isten nagyon sokat bocsátott meg. Aki ismert régebben, tudja. Aztán megszenteltettetek. Hogyha Isten lelke beköltözik, akkor Isten szentsége jön be az életünkbe, pedig ez a hitünk egyik egyszerű alapja. Szentnek nyilvánít az Isten, nem önmagunkért, nem a két szép szemünkért, nem a cselekedeteinkért, hanem azért, amit Krisztus értünk tett. És megigazítottatok. Ez pedig egy jogi fogalom, igaznak nyilvánítottatok. Az igaz bíró kimondhatta ránk a halálos ítéletet, mint hogy a bűn zsoldja a halál. De olyan jó tovább folytatódik. Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Így kaptuk meg az ő igazságát az életünkre. De azért ez a vers korábban ilyesmiről is beszél, hogy valamilyenek voltatok korábban. Túl picik a betűk? Vagy nagy a fény? Nehéz olvasni? Hátul nehéz olvasni? Így hangzik, pedig ilyenek voltak közületek némelyek, de megmosattatok, megszentelődtetek és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk lelke által. De milyenek voltunk korábban? Van itt egy felsorolás, és gyanítom, hogy ahogy nekem talán nem csak egy pont érintett az életemben, talán többünknek is így van. Így kezdődik előbbről. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek. Ahogy a korintusiakra igaz, bizonnyal ránk is igaz. Lehet, hogy volt, aki küzdködött a harácsolással. Lehet, hogy volt, akinek igazán nehézséget jelentett az, hogy rágalmaz, hogy igazságtalan dolgokat állít másnak a háta mögött. A részegeskedés, ezt sajnos személyesen is ismerem. Van, akiknek a anyagi bírvágy nyerészkedésé mehetett. És így tovább. Nekem Isten nagyon sokat bocsátott meg. Van olyan pontja, amelyikben legalább érintett vagy te is? És ahhoz képest, hogy azt mondja, hogy nem örökölhetik az Isten országát, azt mondja, hogy ebből lehetett változni, ebből meg lehetett mosatni Jézus Krisztus vére által. A mennyben hallatszik, be lehet látni a jelenések könyve alapján csodálatos mennyegző, és azt mondja, hogy ott a mennyasszony felöltözött tiszta fehér gyolcsba, és így folytatja ezek a szentek igaz cselekedetei. Egy másik ponton azt mondja, hogy kik ezek, akik itt állnak fehér ruhában? Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták a ruhájukat a bárány vérében. Hitáltal Krisztus áldozatának életet tisztító erejéről beszél. Ami nem csak egy belső tapasztalás, hanem külső gyakorlati megnyilvánulássá válik. Megváltozott életté. Megmosattatok, megszenteltettetek, és megigazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében. Az Úr Jézus ezt mondta saját magáról. János evangéliumában van megírva. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Nem azért jött Jézus Krisztus a földre, hogy elítéljen minket, hanem üdvösséget hozzon. Isten, és ez a Bibliának, a személyes életünknek és a gyülekezetünknek az üzenete. Isten szeret, minden embert szeret. Függetlenül attól, hogy milyen a bőrszíne, milyen a neme, vagy milyen a nemi irányultsága. Ugye halljátok, amit mondok. Ma erről lesz szó. De ne felejtsük el. Honnan jöttünk, miből tisztított meg az Isten, miből szentelt meg, és minek ellenére igazított meg, és ne felejtsük, kinek a drága vére árán. Szóval Krisztus nem azért jött, hogy elítélje, hanem hogy üdvözítse. Mi az ő követői vagyunk. Mi sem azért élünk a földön, hogy elítéljük, vagy ítéletet mondjunk másoknak a vétkei felett. Tudjátok jól, amikor egy valakire rámutatok egy ujjal, akkor a másik hárommal minimum saját magamra mutatok. És ez így van. De ha még így tartom az ujjamat, akkor még van, amikor Istent is vádoljuk a másikért. Hogy engedheti, hogy ilyen legyen. Szóval szeretnék ma erről a kérdésről, ami olyan sok embert érint és foglalkoztat, és sok testvéremnek is felháborította a lelkét, hogy hogyan viszonyul a kereszténység a homoszexualitáshoz. Hát erről fogok ma beszélni. Próbálom az Isten igazsága egyszerűségében mondani, és a szeretetnek meg a felelősségnek a törődésével mondani. Tehát a fiú azért jött, nem azért, hogy ítéljen, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Nekünk is ez a küldetésünk ebben a világban. Tehát ma fogok beszélni arról, hogy mit mond a Biblia a homoszexualitásról. De először ez egy ilyen lexikális megfogalmazás. A homoszexualitás az azonos neműeket előnyben részesítő erotikus vonzalom, amely gyakran, de nem feltétlenül magában foglalja ennek egyes fizikai megnyilvánulásait is. Érthető? Magyarázni nem kell. A homoszexuális hajlamú embereket, vagy életgyakorlatot folytató embereket a történelem során nagyon sokszor megvetés, utálat, üldöztetés ért. Még azon se csodálkozom, ha ettől harag és indulat keletkezik valakiben. Sem egyik oldalon, sem a másik oldalon. Aztán vannak olyanok, akik támogatják és helyeslik, és jónak tartják ezt a gyakorlatot. Az egyházban is különböző reakciók vannak rá. Vannak olyan közösségek, olyan gyülekezetek, ahol azt mondják, hogy hát ez Istentől rendelt dolog, és az őszintességben, meg a becsületességben kiteljesedhet az életük. Van, aki azt mondja, hogy azóta tudja jobban felszabadultan imádni Istent. Az ilyen közösségekben áldást adnak homoszexuális párokra, felszentelnek lelkipásztori szolgálatra homoszexuális férfiakat vagy leszbikus nőket. Az egyháznak van egy másik fele is, és talán ez sokkal nagyobb ez a fele, amelyik hallgat. amelyik nem foglal állást. Sokszor olyan közösségekről van szó, amelyiknek viszonylag nagy a taglétszáma, és lehet, hogy azt gondolják, hogy ezzel a társadalban betöltött presztízsükből veszítenének, hogyha nyíltan hangoztatják azt, amit az ige alapján hisznek. Lehet, hogy azt gondolják, hogy akkor a tagságuknak egy bizonyos részét elveszítenék. Talán ez se szorul több magyarázatra. Aztán van egy viszonylag kicsi rész, akik vállalják azt, hogy a Szentírás alapján elmondják, hogy Isten mit gondol erről. Ezt meg tudják tenni az igazsághoz ragaszkodva, a szeretetben. És nagyon csodálom az ilyeneket. Akik szeretettel és felelősséggel tudnak beszélni erről. És nem csak beszélni, hanem fogadni és szolgálni azok felé, akik nehézségben vannak. Természetesen ma, hogyha használom ezt a kifejezést, hogy homoszexualitás, akkor alatta értem nem csak két férfi, hanem két nő közötti a leszbikus kapcsolatot is, de az egyszerűség kedvéért nem fogom állandóan így ismételgetni. Ha ennyiféle hozzáállás van, és ilyen nagy az űrzavar, akkor mit tudunk mi mondani? Hogyha még az egyházban is sokféle. Egész bizonyosan azt tudjuk állítani, hogy Isten a mi teremtünk és alkotunk. Az az Isten, aki a Szentíráson keresztül megszólal, ő illetékes arra, hogy kimondja valamiről, hogy valami bűn vagy nem bűn. De még ennél sokkal többről is. Arról is tud szólni és bemutatni, sőt véghez vinni, hogy bizonyos bűnből vagy bűnökből hogy lehet megszabadulni. És ugyanez az Isten tud a saját gyermekei között tanítani arról, hogy hogy viszonyuljanak a homoszexuális hajlamú vagy a homoszexuális tevékenységet folytató emberekhez. Ezért a Bibliát vesszük alapul, és onnan fogok néhány igerészt mondani. Előre mondom, nem túl sok helyen beszél a Szentírás a homoszexualitásról, de ott nagyon egyértelműen beszél, és teljes egységben van az ószövetségi, meg az újszövetségi része. Számunkra, akik ebben a közösségben élünk, a Szentírást Isten ihletettségűnek és tekintélyének fogadunk el. Hisszük, hogy a Szentlélek ihlette, a Szentlélek pedig nem vezet félre senkit, nem csap be senkit. És azt a fajta tanítást tudjuk igazán megbízhatónak elfogadni, amelyik a teljes Szentírásnak az összefüggésében látva illeszkedik bele. Mivel hisszük, hogy összhangban van az Ószövetség és az Újszövetség. Bizonyos bibliai igazságoknak a szemügyre vételénél fontos azt legalább három dolgot. Mit tanít róla az Ószövetségben? Mit mond róla maga az Úr Jézus Krisztus, mint a hitünk központja, ami drága megváltunk, Urunk és Istenünk? És mit tanítanak róla utána mondjuk az apostoli levelek? Ilyen módon fogok ehhez a témához is hozzá nyúlni most. Az Úr Jézus azt mondta, mivel, mondom még egyszer, talán túl nagy az űrzavar most ebben a kérdésben, hogy megismeretek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Esetleg az előítéletektől, az ítélkezéstől, a haragtól, az intulatosságtól, a bűnöktől, azoktól is. Tehát szeretnék úgy beszélni ezekről a dolgokról, ragaszkodva, ahogy a Szentírás mondja, az igazsághoz szeretetben. Mivel Krisztus maga az igazság, minden igazi igazság tőle származik, az igazi, tiszta igazság. Tehát akkor most ezek után szeretnék egy néhány igehelyet mutatni az Ószövetségben. Mondom még egyszer, teljesen összhangban látható az a pár igehely, ami a homoszexualitásról szól a Szentírásban, és előre mondom, mind az összes hely világosan azt mondja, hogy a homoszexualitás bűn. Nem ítélkezve szeretném mondani, szeretettel és irgalommal szeretném mondani. Vannak személyes ismerőseim, akiket tisztelek, nagyra becsülök, és tudom, hogy milyen életet élnek. És ismerek olyat, aki megszabadult, meggyógyult, és csodálom Isten kegyelmét, ahogy most egészséges családban élni tud. De ezt kell mondanunk Isten igéje alapján, hogy a homoszexualitás bűn. Néhány hely, például Az első, amelyik elég világosan mondja, Mózes 3. könyve 18. részében van. Férfival ne hálj úgy, ahogyan asszonnyal hálnak. Utálatosság az. Semmiféle állattal ne közösülj, mert tisztátalanná teszed magad vele. És asszony se álljon meg állat előtt, hogy párosodjék vele. Förtelem az. Egy részét még kimondani is förtelem, ugye? Milyen lehetett Istennek, hogy erről előre beszélnie kellett? Hogy erről Istennek azt kell mondani az embernek, vigyázz drágám, mert ez nem jó. A második elég világos hely, ugyanabban a könyvben két fejezettel később. Ha valaki férfival hál úgy, ahogyan asszonnyal szoktak hálni, mivel utálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak, vérük rajtuk. Ki sem merném ezt az igét mondani, hogyha az Úr Jézus Krisztus ezt a halálos ítéletet a kereszten nem vette volna magára. Nem mernék beszélni az én saját vétkeimről sem, amiben végig szenvedtem évtizedeket, hogyha nem tudnám, hogy a halálos ítéletet Krisztus átvette a kereszten. Tudjátok, jó, ezt mondja a Szentírás, hogy ő, aki bűnt nem ismert, soha nem tapasztalt, nem élte át, de a kísértéseket igen. A bűnt nem tapasztalta meg, őt Isten bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Bűnné, nem bűnössé, bűnné tette értünk. Ez azt jelenti, hogy olyan mértékben azonosult minden egyes bűnünkkel, mintha ő maga követte volna el. Hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. Miért mondja ezt ilyen erősen? Azért mondja ilyen erősen Isten, mert valójában ezek a homoszexuális kapcsolatok valójában a házasság intézményét támadják. Ha nem mondják ki, bár nagyon sokszor már ki lehet mondani, hogy ezt hallhatjuk is a propagandában, de mondom, nem erről a feléről szeretnék beszélni, inkább sokkal arról, maga az életforma is a házasság intézménye ellen van. Isten ugyanis, és nem tudjuk másképp elfogadni, csak hittel, mert ezt már laboratóriumban bizonyítani senki se fogja tudni, de Isten teremtette az embert. Hitáltal értjük meg, hogy Isten teremtette az embert. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket. Aztán egy kicsit később elmondja ennek a teremtésnek egy pillanatát. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és elaludt. Aztán végrehajtotta a világ első operációját, ezt úgy zárójelben mondom. Akkor kivette az egyik oldal bordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Nézzétek, nem a fejéből, hogy uralkodjon rajta. Nem a lábából, hogy a férfi taposson rajta, vagy a férfi uralkodjon rajta, hanem egy oldal a szíve közeléből, onnan egészen belőle. Istennek csodálatos a terve a szexualitásra. Öröm szeretetből adta az öröm szerzésre. A házasság keretein belül. Bizonyos korlátokat állított, mert tudja Isten, hogy ha mi túllépünk a korlátokon, ott megsérülünk. Tehát, akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi, na, egy pillanat, ezt nem terveztem ide elmondani, de szerintem tetszeni fog. A férfi, így van a héberben, I-S, is. A nő pedig is-a, isá. Hát azt most ilyen magyarul sikerült mondani, van, aki héberül biztos jobban tudná mondani, de a lényegét tekintve, hogy mondjam, Ádám fölébredt ebből a mély álomból, és meglátta azt a csodálatos asszonyt. Sose láttam még ilyet életemben, biztos ezt mondta neki. Ilyen hozzád fogható gyönyörűt még sose láttam. Igazat mondott? Persze, mert addig még élő asszony nem látott egyet se. Ő volt az első. Na de, amikor nevet kellett adni neki, biztos nem vagyok benne, hogy így történt, de most egy kis humor kedvéért. Ránézett és azt mondta, is, és ilyen nagyra kerekedtek a szemei. Mondom, nem biztos, hogy ez így volt, ez nem teológia, de azért van benne valami igazság, hogy nagyon tetszik a szép női test a férfi szemnek. Ez egy másik téma. De itt a házasságról beszél tovább, és itt a teremtésre utal vissza. Ezért, mert így történt, ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ez a házasságnak a csodálatos menete. Az a ragaszkodni, ez az összetapadni, de itt nem csak fizikáról van szó, sokkal több, úgyis tudjátok, szellemi, szociális, társadalmi, érzelmi, és még sok területen. És ez a házasságban valósulhat meg egy életre szóló elkötelezettség biztonságos falai között. Isten ilyennek teremtette. A testünket is arra teremtette, hogy a szexuális kapcsolatban ott menjen jól a dolog. A házasságon belül. Még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Nem volt mit rejtegetni, nem volt mit takargatni, nem volt szégyelni való. Aztán lett később, de akkor még nem. Lehet mondani, hogy intim bensőséges kapcsolatban voltak egymással Isten előtt. Elfogadta őket az Isten, és ők is egymást. Ideális kép a házasságról. Ennél sokkal szebbet meg jobbat is lehet mondani, de talán ezen a ponton most elég. Tehát az előző igék azért olyan erősek, mert valójában ezt a csodálatos lehetőséget a házasságnak az intézményét, ami előbb volt, mint az egyházé. Ne? Sokkal előbb. Nem Isten tervében meg a fejében, de a megvalósulásban biztos. Ugye mondtam, hogy egyrészt az Ószövetség, aztán mit mond róla az Úr Jézus Krisztus. Na most itt tartunk. Konkrétan nevesítve a homoszexualitásról, én nem olvastam egyetlen sort se, amit az Úr Jézus mondott volna. De a házasságról és a család életről olyan világosan, tisztán, egyértelműen beszélt, hogy az kizár mindenféle házasságon kívüli szexuális kapcsolatot. Legyen az homoszexuális vagy heteroszexuális. Mondom még egyszer, amit ő helyeselt és tanított a házasságról, az kizárja a házasságon kívüli szexuális kapcsolatot. Testvérem, most ezen a ponton megállok, ha neked volt ilyen valaha az életedben, ami a házasságot megelőző, vagy azon kívül eső szexuális kapcsolat. Van rá gyógyulás, van rá szabadulás, őszinte bűnbocsánattal lehet. Bűnbánattal lehet jönni, és Krisztus vére megmos és megtisztít belőle. És helyreállíthatja a mostani kapcsolatodat, ha ez még mindig befolyásol, vagy rombol benne valamit. Saját tapasztalatom, amit mondtam. Tehát, amikor a házasságról firtatták az Úr Jézust, akkor ő így mondta, és neki a legfőbb tekintély a Szentírás volt. Ezt mondta, ő így válaszolt, mármint az Úr Jézus. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Ugyanerre a vitára egy bővebb másik ponton, Márk evangéliumában. Mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezt is az Úr Jézus mondta. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testé. Úgy, hogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit ő helyeselt és tanított a házasságról, az kizár a házasságon kívüli minden szexuális kapcsolatot. Homoszexuálisat vagy heteroszexuálisat egyenlő módon. Azt szeretném mondani, hogy én... Nekem, ha csak ennyi lett volna valaha Krisztusról, akkor lehet, hogy sose térek meg. A tanítása meg az élet példája. De olyan gyönyörűséges, amikor a jelleme kijön a könyvből. Amikor a Szentlélek élővé teszi, és szembesít vele, milyen is volt ő, amikor itt járt a földön. Amikor odahoztak hozzá egy házasságtörő asszonyt, emlékeztek rá? Rajta kapták. És oda vezették hozzá. És akkor azt mondja, hogy... Az vesse rá az első követ, aki közületek bűntelen. És itt nem csak úgy általánosságban mondta, hogy aki abszolút szent, hanem aki ebben a témában. Itt nem homoszexuális kapcsolatról volt szó. Házasságtörésen egy férfi, nem tudom egyébként a férfit miért nem hozták oda, mert rajta kapni csak úgy lehet, ha legalább ketten voltak, de látszott, hogy nem őszinte és nem tiszta a szándék. Az asszonyt akkor a törvény azt mondja, kövezzük meg, na most akkor mit csináljunk? Állnak körülötte, fogják a követ. Érzi szerintem szegény asszony, hogyha itt az ítélet elhangzik, neki percek múlva rettenetes halálban lesz része. És azt mondja, aki közületek bűntelen, az vesse rá először követ. Ki volt az egyetlen bűntelen abban a társaságban? Ki tehette volna meg, hogy rá? Hát ő. De nem vetette rá a követ. Amikor senki nem maradt, azt mondja, hát nem ítél el téged senki? Nem. Döbbenet lehetett. Erre azt mondja az Úr Jézus, én sem ítéllek el téged. Nem azért jött, hogy elítélje, hanem hogy megmentse a világot. De ezen a ponton az Úr Jézus nem állt meg. Azt mondta ennek az asszonynak, hogy menj el, és többé ne vétkezz. Nem is másolta el a bűnt, nem kezdett áll toleranciába, hanem bűnnek nevezte és tartotta azt, ami az, de nem ítélkezett, hanem a mentő szeretetével közeledett. Nekem csak a betű nem segített volna. Hogyha ezzel a valósággal, Krisztusnak a mai valóságával így nem találkozom az életemben. Isten szeret minket. Nagyon szeret minket. És ezért állított fel bizonyos korlátokat a saját érdekünkben, hogy ezek a korlátok védjenek minket. De megadta az ő szeretetéből a szabad akaratat is. Hogyha akarjuk, áthághatjuk ezeket a korlátokat. De általában úgy van, hogy az ilyen korlátok áthágásának sérülés vagy fájdalom a következménye. Olyan egyszerű módon, mintha beleteszem a kezem a tűzbe, akkor megég az ujjam és fájni fog. Majdnem minden gyermekemmel így jártam, hogy hiába mondtam, hogy a kemence ajtaja, az nem szabad hozzányúlni. Láttam, hogy jön egy pillanat, amikor ezt tapasztalnia kell. Szóval én begyújtottam, és figyeltem, hogy mennyire forró az ajtó. Annyira, hogy ne égessen, de azért már tudja, hogy mi lesz, amikor hozzáér. És akkor engedtem. Többet nem akartak hozzányúlni. De fontos. De Isten egy ponton azt mondja, nézd, ha te nagyon akarod, én elveszem onnan a kezemet, és mehetsz az utadon a saját feje után. Egy darabig ott tartja a korlátot, mint a szakadék szélén. Tartja és mondja, és a lelki ismeret által szól, és sokféleképpen szól. De van egy pont, amikor azt mondja, ha ennyire akarod, mehetsz. Na, erről beszél a következő igevers. Ez is nagyon világosan szól, ez a római levélnek az első fejezetében van. Az ember lázadása miatt megengedte Isten, hogy rájöjjenek a bajok. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Nem ő vitte bele, de engedte, hogy menjenek a saját útjukon. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévejgésük méltó jutalmát önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ebben az igerészben Isten azt mondja nekünk világosan, hogy a lázadásunk miatt beleengedett abba, hogy menjünk a saját fejünk után. Hadd menjen, akkor a saját feje után. Lehet, hogy egész társadalom, vagy egész nemzet. És ennek a féktelenségnek, vagy fékevesztettségnek a következménye, e szerint az ige szerint a homoszexuális kapcsolat. Annak a gyakorlata. Fajtalankodásnak nevezi, férfi és férfi, nő vagy nő között. kiszolgáltatta őket, hagyta. Ha ennyire akarjátok, mehettek. Tehát ezt azért húztam alá belőle. Aztán el is veszik téveigésük méltó jutalmát önmagukban. Ez még mindig nem a közvetlen ítéletről beszél, hanem arról, amit az előbb mondtam, ha beleteszem a tűzbe, a kezem ott megég. Az ittas vezetést tiltja a törvény. Védeni akarja az úton közlekedőket. Olvastam nemrég valakiről, aki ittas vezetés közben balesetet szenvedett. Súlyosan megsérült ő is, de ami még rosszabb, a barátja meghalt. Ez a közvetlen következmény, ami benne volt a bűnben. Ez nem azt jelenti, hogy minden részegen vezető karambolt okoz, de ebbe benne magában hordozta, ez az, amiről itt beszél, el is veszik téveigésük méltó jutalmát. Ez nem a konkrét Isten ítélet, hanem hogyha én egy 40-es táblával jelzett kanyarba, ami jó nagy ívű, beleszabok 90-nál, és ott kizuhanok, és súlyos következménye lesz, akkor ez nem egy ítélet felettem, hanem a bűnöm hordozta magában. Érthető, ugye, amit mondok, amit szeretnék kifejezni? És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ez fáj, olyan nehéz látni, hogy tényleg oda jutottunk, hogy erkölcsi ítéletre képtelen sokszor a társadalom. Sokszor az egyén a saját életében, vagy közösségek. Amikor nem tudják igazán megkülönböztetni, hogy mi a jó és mi a rossz. Sajnos itt is vissza kell menni, egészen a bűnbeesésig, ahol azt mondta Isten, amint esztek a jó és tudása fájának gyümölcséből, meg fogtok halni. Meghaltunk szellemileg. A jó és a rossz összekeveredett az emberben. Addig csak a jót tapasztalta, a jót ismerte. De onnantól kezdve fellépett a félelem az életében, fellépett az egymásra mutogatás, mikor Ádámot kérdezte, hát csak nem ettél arról a fát. Hát az asszony adott nekem, akit te adtál mellém. Az asszony azt mondta, de ő se vállalta föl, hát a kígyó szedett rá. Mutogatunk, nem lehet tovább mutogatni. Isten az ujjával jó egyenesen rámutat a keresztre, ahol Krisztus minden vétekért és bűnért úgy halt meg, mintha ő követte volna el. Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak. Miért van ennek különösen nagy súlya? Sokszor vagyok a fiatalokkal, a tinédzserekkel, és most szeretném nektek mondani, amit mondok, ha tudtok figyelni. Ha-ho! Tudom, hogy a tinédzser korban, a hormonális háztartásban óriási nagy változások mennek végbe. Szexuális téren olyan dolgok mennek, olyan folyamatok zajlanak, amik néha főleg fiúknál szinte mindenre kihatnak. Ebben a bizonytalan időszakban, hogyha olyasmi történik, olyasmit érzékelsz magadon, olyasmit tettél, amikor otthon nem volt senki, vagy a tükör előtt, amikor senki nem látta, vagy a fürdőszobában, amikor egyedül voltál, vagy amikor a villanyt lekapcsolták. Ez lehet, hogy azt mutatja, hogy van egy gonosz, ami próbál kísérteni. Azt is mutatja, amelyik mindegyikünkre igaz, hogy van egy hajlam a bűnre bennünk. Nincs kivétel, mindegyikünkben megvan a hajlam a bűnre. Talán egyikünknek másra, mint a másiknak. De ezt jelenti az, hogy az óember ott él az életünkben. A test kívánsága, ahogy a Biblia egy másik helyen fogalmazza. A bűnre való hajlam az életünkben. Szóval szeretném mondani, hogyha fiatalok ilyesmivel találkoznak, elbizonytalanodnak, és nem tudják, mi zajlik az életükben, talán félelmeik támadnak, hogy akkor én most homoszexuális vagyok, vagy ilyen hajlam van bennem. Nagy szükségük van arra, hogy tudják, kik ők, apák, ebben mi vagyunk az elsődleges lehetőség. Szeretni, elfogadni, bátorítani, biztatni. igazi, valahogy igazi férfi képet mutatni. Sokszor azt mondják, hogy a fiúknak a torzult lelke abból is alakulhat ki sok, mint amilyen. De ez egyik, hogyha otthon az a helyzet, hogy van egy domináns, erős asszony, mert kénytelen mindent megcsinálni, mert van mellette egy pipogya férfi, aki nem tud döntést hozni, aki nem tud odaállni és felvállalni a felelősségek terhét. Sajnos sok ilyen van. De ez szinte olyan, mint egy meleg ágy szegény gyermekek lelkének. Aztán jön a tinédzserkor bizonytalansága, és ha megtörténnek ilyenek, fiúk vagy lányok, nem kell ettől a hajlamtól jobban félni, mint bármilyen más bűnre való hajlamtól. És ha valami történik az életetekben, akkor tudjátok, hova menjetek? A szeretetteljes családatokhoz, a lelkipásztorhoz, a gyülekezetben azokhoz, akik törődnek veletek. Ha baj van, ne húzódjatok el. Sok homoszexuális ember beszámolhatott arról, hogy fiatalkori bántalmazás, gyermekkori vagy tinédzserkori bántalmazás. Egy lányt úgy bántalmazott egy férfi, hogy utána visszajog a férfiaktól. Ez csak egy példa nagyon sok közül. Nem, nincs mód rá. Olvastam néhány nagyon jó könyvet, amiket jó szívvel ajánlok. Például ez egy magyar kiadvány. Sipos Ete Álmos a teológus szemével, dr. Falus András a biológus szemével, és dr. Pálhegyi Ferenc a pszichológus szemével a homoszexualitásról. Ezen a ponton nagyon nagy a felelőssége a társadalomnak. Mert amikor bizonytalan valaki ebben, hogy most ilyesmi megjelent az életemben, csak egy gondolat, egy hajlam, legtöbbször félnek ettől. És akkor a társadalom kimondja, hogy ez egy elfogadható, normális, sőt becsülendő cselekedet a homoszexuális gyakorlat. Sőt, ha benned ilyen van, akkor azt te már genetikailag örökölted. Ez nem áll összhangban az igazsággal. Erre se szeretnék kitérni, de néhány dolgot talán mondok. Ha genetikailag öröklődhetne, DNS-ek, akkor itt van Nóri előttem. Egypetélyű ikrek, nagyon hasonlítanak egymásra. A DNS azonosság, hogyha mondjuk két egypetélyű iker közül az egyik homoszexuális, akkor a másiknak 50-valahány százalékban ez a vizsgált adatok, annak kell lenni, de nem azok. Hogyha persze ennél sokkal, ez az arány sokkal magasabb, mint ami az általános populációban, ahol jelenleg azt mondják, hogy 4-5 százalék az embereknek homoszexuális. Vannak más információk, de ez a tudományos cikkek alapján mondom. Aztán, hogyha genetikailag öröklődne, akkor mivel a homoszexuálisok nem nagyon szoktak szaporodni, fájdalommal mondom, lehet, hogy viccesen hangzik, de fájdalommal mondom, akkor valójában a következő generációnak nem tudja továbbalni, adni, és ami velem nem megy tovább, akkor az nálam kihal. Akkor az azt jelenti, hogy nem kellene már homoszexualitás. Ennél sokkal inkább az látszik, hogy bizonyos társadalmakban, mint egy járvány terjed. Sodoma és Gomora ítéletében az egyik fő dolog ez volt. Azt mondták a sodomai lakosok Lótnak, hogy hozd ide, mutasd, ismerni akarjuk szexuálisan a férfi vendégeidet. Sodomai férfiak. Valószínű az utolsó csepp a pohárban. Aztán tudjuk jól, a görög és római társadalomnak bizonyos időszakában ez egészen elburjánzott ítélet. Mondom még egyszer, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak. Nagy a felelőssége a társadalomnak. Szeretném még egyszer mondani, a születésünk óta mindnyájan hajlamosak vagyunk a bűnre. Bármilyen formájára. Van, aki erre, van, aki arra, van, aki amarra. Hajlamosak vagyunk minden rosszra. De nem ez az igazi bajunk. Az igazi bajunk az az Istentől elszakadtság. Ez a halálos bűn. És ennek a következményei Isten nélkül. Az igaz Isten ismerete nélkül. Ezért elengedhetetlen, és mérhetetlenül fontos az a váltság, amit Krisztus értünk hozott. Nem csak a konkrét bűneinket vitte a keresztre, hanem az Istentől elszakadt állapotunkat is a keresztre vitte. Azt mondta, én Istenem, miért hagytál el engem? Ő ne tudta volna. Mert ő bűnnél lett értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Bírjátok még? Folytatja a római levél. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal. Besúgók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ebből a felsorolásból nagyon sokat ismerek saját belső tapasztalatból. Mármint, hogy én voltam ilyen, nem a gyermekeimre mutatok. Ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. A természet rendje ellenére megy a homoszexualitás. Bizonyos vagyok benne, hogy ezt érzik, akik benne vannak, legalább egy darabig. Talán azt is átélik, hogy olyan erők befolyásolják őket, amik fölött nincs hatalmuk. Ezt is nagyon könnyen elhiszem. De valószínű azt is tudják, hogy azzal a cselekedettel Isten ítéletét fogják magukra vonni. Akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra. De ellen tovább megy, és ugyanilyen ítéletre méltónak mondja azt, ha valaki egyetért vele. Hogyha valaki törvényesíti. Vagy csak hallgatólagosan a beleegyezését adja és a támogatását a homoszexuális életgyakorlathoz. Akik normálisnak nyilvánítják, jóvá hagyják, Isten ítéletét vonják magukra. Amikor egy társadalomban súlyos problémává válik a homoszexualitás, akkor az már Isten ítélete. Kiszolgáltatta, engedte. Az már ítélet, amikor enged. Amikor bennem felgyűlik a harag valaki ellen, és indulatos leszek, ez az első időben egy normális, talán természetes reakció. Nem is mondja Isten, hogy ne haragudjatok. De ha harag jött, akkor bocsássatok meg, rendezzétek Isten szerinti módon. Ha nem, keserűségé, megbocsátatlanságá, gyűlöletté fokozódik. És lehet, hogy ebből a gyűlöletből valaki megöli a másik embert. Ha én így jártam volna, akkor lehet, hogy Isten azt mondta volna, Laci, én egy darabig ott tartottam a kezemet. Egy darabig próbáltalak ettől visszatartani, mondtam, hogy bocsáss meg. Próbáltam más belátásra is juttatni téged, de mikor te akartad, egy idő után elvettem a kezem, és te megtetted. Érthető a hasonlat, ugye? Tehát, amikor egy társadalomban, egy közösségben, egy nemzetben, a homoszexualitás már súlyos problémává válik, akkor az már Istennek egy ítélete fölöttünk. Ítéletének a jele. Amelyik nemzet egyetért, sőt, törvényesíti a homoszexualitást, nagy árat kell fizessen érte. Remeg a száma, hogy kimondom. Nem a félelemtől. Még egyszer mondom. Amelyik nemzet vagy társadalom törvényesíti, egyetért a homoszexualitást, annak súlyos árat kell fizetni érte. Tehát az igei résznek szeretném ezt világosan kimondani még egyszer. A Szentírás összefüggésében Isten, aki méltó és egyedül illetékes kimondani, hogy mi bűn vagy mi nem, ő azt mondja, hogy a homoszexualitás bűn. Isten ítéletét vonja magára. Nem mi találtuk ki. Nem is az én gondolataim, amiket itt elmondok. A keresztény egyháznak évezredek óta tiszta tanítása lehet ez. És hitelédeink sokszor meg is tették. Van egy másik gyönyörű ige, amelyikkel az elején kezdtük. Emlékeztek? a legutolsó sora, megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok. Miből? Ebben a felsorolásban, amit aláhúztam, az a bujálkodók és fajtalanok. Károli úgy fordítja, hogy puják és férfi szeplősítők. És az utána olvastam, az eredeti szövegnek ez a két kifejezése azt a két szerepet írja le, az akkori szavakat használva, amit a férfi egymás közötti férfi szexuális közösülésnél megvalósul. Most mondjam így, a női szerep és a férfi szerep biztos nem ez a tökéletes megfogalmazás, de értitek, ugye? Itt azt a két szót használja. Ezen a ponton felmerül egy nagyon-nagyon komoly kérdés. Megváltoztatható-e a homoszexuális irányultság, illetve kívánatos-e megváltoztatni? Ha ez az ige igaz, ami itt volt az előbb, akkor itt Pál apostol azt mondja, voltak közöttetek, akik ilyeneket gyakoroltak, de megtisztultatok, és életváltozáson mentetek át, már nem gyakoroljátok. Nagyon fontos nekünk határozott bibliai igazságok mellett kiállni, és mindamellett ezt a nagyszerű, felszabadító igazságot hirdetni azoknak, akik vágynak változni, vagy küszködnek ebben az élethelyzetben, hogy Jézus Krisztus által meg lehet térni, és meg lehet gyógyulni a homoszexualitásból. Mondom ezt úgy ki, hogy tudom, hogy a mai homoszexuális propaganda, ha ezt meghallja, akkor aki ilyet mond, azt azonnal intoleránsnak, együgyűnek titulálják. De ránk bizotott egy csodálatos üzenet. Rád, meg rám, meg azokra, akik megmosattak, megszenteltettek, és megigazultak Jézus Krisztus nevében, és az Istenünk szent lelke által. Szóval a kérdése az, megváltoztatható-e, illetve kívánatos-e megváltoztatni a homoszexuális irányultságot? A válasz rá igen. Reményünk, az egyetlen reményünk, igazi reményünk Krisztus kereszthalálában van, aki megtörte ott a bűnnek az erejét. És lehetővé tette, hogy a Szentlélek eljöjjön, beköltözzön a hívő emberbe, és erőt adjon a változáshoz. Ha találkozunk ilyen emberrel, és kész a változásra, mondhatjuk neki, hogy az őszinte bűnbánatra Krisztus megbocsát, mert hű az Isten. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságból, kivétel nélkül minden gonoszságból. Isten igéjét idéztem. A homoszexualitás egy bűnösök közül nem rosszabb, mint bármelyik más. Néha így érzékeljük, de nem rosszabb. Hadd kérdezzem, az a férfi, az jobb, aki egyik nőről a másikra megy, promiszkuitás, aki olyan szexuális életet él, hogy sok fájdalmat és sérülést hagy maga után, jobb? Nem. Csak legfeljebb azt mondjuk rá, hogy igen, ő aztán macsó, vagy ő bika. Ha ugyanezt egy nő csinálja, mit mondunk rá? Használt. Megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Szóval, nekem ez egy másik, és nagyon nagy előszeretettel ajánlom mindenkinek. Dr. James Dobson könyve, Fiúk nevelése, ez a címe. Nem ez a fő témája, de van egy fejezet, amelyik arról szól, hogy a homoszexualitás kezdetei. Nekünk, akiknek fiaink is vannak, szerintem elengedhetetlen könyv. Újra igényét éreztem körülbelül egy fél évvel ezelőtt, hogy újraolvassam, és elég sokat tanulok belőle. Hát most ide is illik, amit olvastam nem olyan régen. Ha a homoszexualitást a gének továbbítanák, akkor elkerülhetetlen, megváltoztathatatlan, ellenállhatatlan és gyógyíthatatlan állapot volna. Szerencsére nem az. A megelőzés hatékony. A változás lehetséges. Van remény. Krisztus pedig a gyógyítással foglalkozik. A homoszexuális szervezetek arról is meggyőzték a közvéleményt, hogy a homoszexualitás ugyanúgy eleve elrendelt tulajdonság, mint a rassz, tehát a nemzetiségi hovatartozás, és semmit sem lehet tenni ellene. Ez egyszerűen nem igaz. 2001-ben íródott a könyv, ő azt írta, ma 800 ezer olyan volt homoszexuális férfit és leszbikus nőt ismerünk, akik megszabadultak a homoszexuális életmódtól, és megtalálták a teljességet újonnan fölfedezett heteroszexualitásukban. Közéjük tartozik a Fókuszban a családban dolgozó egyik munkatársam, John Pauk, aki annak szentelte az életét, hogy a megváltozni akarókkal törődjön és segítsen nekik. Ő egykor nagyon benne volt a homoszexuális közösségben, büszkén menetelt a felvonulásaikon, és női ruhát viselt. John végül bűnbocsánatot és gyógyulást talált a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatában, és 1987 óta normális életmódot folytat. Boldog házasságban él Ennel, aki korábban leszbikus volt, és két gyönyörű gyermekük született. John egy pillanatnyi visszaeséstől eltekintve, amikor bement egy homoszexuális bárba, ahol a bírálói örömére felfedezték őt, nem tért vissza korábbi életmódjához. Több száz hasonló történet nyújt bátorítást azoknak, akik szeretnének felhagyni a homoszexuális életmóddal, és fogalmuk sincs, hogyan birkózzanak meg a bennük működő erőkkel. Nem lennék becsületes, ha nem ismerném el, hogy a homoszexualitást nehéz legyőzni, és akik megpróbálják, azok gyakran gyötrelmes küzdelmet tapasztalnak. Azonban ugyanolyan becstelenség volna azt állítani, hogy nincs remény azok számára, akik meg akarnak változni. A hiteles kutatási eredmények ennek ellenkezőjét bizonyítják. Egy másik kedves kis könyv, ebből is felolvasok néhány sort. Nicky Gamble-nek hívják, felszentelt anglikán lelkész Londonban, és nagyon jó könyv, égető kérdések ez a címe. Például ilyen, hogy hogy lehet ennyi szenvedés a világban, hogyha Isten szeret. Mi a New Age és a kereszténység kapcsolata, házasságon kívüli szex, és például ez a fejezet, hogy hogyan viszonyul a kereszténység a homoszexualitáshoz. Ebből egy részletet szeretnék felolvasni. Ő így írta, ezt tapasztalta, noha elég ritka a hajlam megváltozása, látunk néhány figyelemre méltó gyógyulást olyanoknál is, akiknél a viselkedés minta már nyilvánvalóan bevésődött. Emlékszem, hogy láttam egy műsort egy Frank nevű férfiról, aki 12 évig élt homoszexuálisként. Nem tudott szabadulni ettől a problémától. Megtérése pillanatában tudta, hogy soha többé nem lesz homoszexuális. Hasonlóképpen egy Keti nevű nő, aki egész életében melegnek hitte magát, teljesen megszabadult, mikor Krisztus belépett az életébe. Amikor ezt a műsort láttam, már 7 éve voltak házastársak, 6 gyönyörű gyermekük volt, és olyan embereknek szolgáltak, akik az övékhez hasonló harcokat élnek át. 5 évvel ezelőtt találkoztam egy a 20-as évei közepén járó, elragadó francia hegedű művésszel, aki egy 10 évvel idősebb férfival folytatott viszonyt. A gyülekezetünk egyik tagja adott neki egy keresztény könyvet, és imádkozott vele azért, hogy Jézus jelentse ki magát neki 24 órán belül. Aznap este a művész épp a partnerével vacsorázott, amikor egyszer csak kitört belőle az akogás. A hálószobájába ment, és egy rendkívüli látomásban találkozott Jézussal. Átadta az életét Krisztusnak. Másnap beszélgettem vele a gyülekezetben, és megkérdeztem tőle, mit akar kezdeni a kapcsolatával. Azt felelte, hogy véget fogok vetni neki. Mivel kíméletesen akarta közölni a hírt partnerével, vett egy csokor bimbós virágot. Imádkozott, hogy mire kinyílnak a virágok, a másik férfi is megtérjen. Az illető látta barátján a jelentős változást, és elment, hogy lássa azt a hívőt, akivel imádkozott. Ő is imádkozott vele, így az idősebb férfi is keresztényé lett. Szintén egy megdöbbentő látomást látott Jézusról, ami élete legerőteljesebb élménye volt, ez idézett a férfitől. Utólag azt mondta, életemben először igazán megismertem a szeretetet. Mindkét férfi ma is gyakorló keresztény. A 30-as évei közepén járó testvér, tehát az idősebb testvért jól ismerem. Ma nagyszerű keresztény vezető, és gyakran imádkozik olyanokkal, akik az övéhez hasonló, kellemetlen és gyakran kellemetlen helyzetben vannak most is. Nemrég érdeklődtem tőle, a homoszexuális hajlamú emberekkel imádkozás közben szerzett tapasztalatairól. Azt felelte, hogy tapasztalata szerint általában fontos tényező homoszexualitás kialakulásában, ha valaki nem kapott bátorítást és dicséretet az apjától. Vagyunk itt néhányan apák. Úgy találta, hogy a homoszexuális kapcsolatok soha nem működtek igazán, sosem hoztak valódi beteljesedést, tehát gyakorlatilag arról szóltak, hogy két ember, akik sosem kapták meg a szükséges támogatást, az elismerést várták egymástól. De képtelenek voltak azt megadni a másiknak, mert ők maguk is szenvedtek annak hiányától. A homoszexuális tevékenység volt a bátorítás elnyerésének szexuális módszere. Ezért nagy erő rejlik abban, amikor az érintettek bűnbocsánatot kapnak és megbocsátanak apáiknak, akik nem tudták támogatni fiaikat. Bűnbocsánat felszabadítja az embereket a fájdalom alól, amit az apjukkal való kapcsolatban átéltek, és képessé teszi őket arra, hogy mennyei atyuktól kapják meg ezt a támogatást. Elmondta, hogy saját életében milyen drámai és gyógyító hatása volt annak, amikor ezt megértette. Még utána is meg kellett küzdenie néhány nehézséggel, de szívében elkezdődött a gyógyulási folyamat. A gyógyulás során nem elnyomunk valamit, hanem megtaláljuk a szabadságra vivő utat, mondta. Ennek természetes következménye a szexuális egészség és minden kapcsolat épsége. A homoszexuálisok gyakran a szexualitásukban fejezik ki önazonosságukat. Azt mondják, én magam vagyok a szexualitásom. Miután viszont megismerjük a szabadságot Krisztusban, már nem a szexualitásunk által határozzuk meg magunkat. A szexet a kapcsolatok függvényében látjuk, és nem a kapcsolatokat a szex függvényében. Személyesen is ismerek olyan testvért, akinek csodálom az életében Krisztus szabadítását, nem a gyülekezetünkbe jár. Áldom az Urat azért, ahogy megszabadította, és most egészséges család életet élhet. Tehát a kérdésre, megváltoztatható-e, vagy kívánatos-e megváltoztatni a homoszexualitás hajlamát, a válasz igen. Végül szeretnék összefoglalni néhány dolgot. Akkor ezek alapján mi, akik Isten gyermekei vagyunk, mit és hogyan élhetünk ebben a világban? Először is szükséges, hogy határozottan képviseljük a bibliai igazságokat. Még akkor is, ha ez nem népszerű, vagy ezért esetleg megvetnek, vagy lenéznek. Ez, tehát a bibliai igazságnak a határozott, szeretetteljes képviselete a megelőzésben is fontos szerepet játszik. Aztán bátran hirdetni ezt a fontos üzenetet, ebből a bűnből meg lehet szabadulni Jézus Krisztus által. Megváltoztatható a szexuális orientáltság. Az előbb erről bővebben olvastam. Aztán szükséges, hogy megszabaduljunk az előítéletektől, ha van utálat, harag és indulat, gyűlölet vagy megvetés. Mert igazán azt tud Krisztus szeretetével szolgálni, aki az ő közelében megváltozhatott. Akin keresztül maga az Úr Jézus szeretheti azt, aki bajban van. Szeretettel fogadni őket, előítélet és ítélkezés nélkül. Ha valódi az, amit valahol olvastam, hogy a legtöbben mély szeretet hiánya küszködnek, akkor hol kaphatják meg, ha nem Isten népe között? Végül az utolsó. Imádkozni. Mert ha igaz, hogy téged megmosott, megszentelt és megigazított Jézus Krisztus vérért az Isten, ha neked erőt ad a Szentlélek a változáshoz és a becsületes, tisztességes élethez, akkor ezt bárkivel megteheti. Megteheti a homoszexuális életgyakorlatot folytatókkal is. És ha meggyógyul az egyén, meggyógyulnak a közösségek, gyógyulhat a társadalom is. Ez az, ami ma rám bizatott, ezt továbbadtam. Kérlek benneteket, legyetek olyanok, mint a béreaiak, akik nemes lelkűek voltak, és a Biblia alapján megvizsgálták, hogy igaz-e, amit nekik mondtak. Ha valaki szeretné, mert az igéket még nem írta föl, szívesen átadom a listát, és utána lehet nézni, vajon így van-e. És én imádkozom azért, hogy a gyermekeink igazi lányokból igazi nőkké váljanak, a fiaink igazi fiúkból igazi erőteljes férfiakká váljanak. És mi, akik most még előttük járhatunk, és szerethetjük, szolgálhatjuk, meg megbecsülhetjük őket. Mi pedig olyan példák legyünk előttük, amit érdemes azt mondani, hogy igen, én szívesen jövök ide máskor is. Hogy lehessenek a közösségeink Isten gyógyításának eszközévé. Kérlek benneteket, egy pár percig maradjatok Isten előtt csendben. Ha valamit szeretnétek neki elmondani, a lelketekben megtehetitek, hallja ezt jól, és én fogok a végén hangosan, röviden imádkozni. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy igaz az, hogy te magad vagy az igazság. Hálás vagyok azért a kimondhatatlan szeretetért, amivel átvállaltad az életünk átkát, terhét és szennyét. Köszönöm, hogy a kegyelem üzenete jön tőled, a szeretetnek az üzenete igazsághoz ragaszkodva. Uram, kérlek téged, erősítsd meg bennünk a te igazságodat. Könyörgöm azokért, akik nehézségekkel küzdködnek, vagy ezekkel a gondolatokkal, vagy bármi másfajta bűnnel az életükben. Uram, segítsd, hogy mélyen megtapasztaljuk, hogy amikor a lélek vezetésére hallgatunk, és a Szentlélek erejét megtapasztaljuk az életünkben, van igazi változás. Kérlek a gyülekezetünkben élő fiatalokért, lányokért, fiúkért, áld meg őket, Uram. Köszönöm, hogy igazi lányok és fiúk, és hadd váljanak igazi nőkké és férfiakká, szerinted való nőkké és férfiakká. Kérlek, Istenem, remegő szívvel mondom, könyörű rajtunk, akik mi szülők lehetünk. Élhessünk úgy, azzal a szeretettel, azzal a mennyei erővel, ami tőled jön, hogy áldások lehessünk a számukra. És Uram, nekem fáj a szívem, ahogy látom, hogy mi zajlik körülöttünk. Kérlek téged, jelensd ki magad sokaknak, ahogy nekünk megtetted, hogy valóban a homoszexuális életet folytatók közül is sokan lehessenek olyanok, akik megmosatnak, megszenteltetnek és megigazítatnak. Uram, kérlek azokért, akik felelősek, a döntéshozó helyzetben vannak, vagy egyházi vezetők, vagy bármilyen szinten előjárnak, add Uram, hogy az igazsághoz ragaszkodva, szeretetben tudják felismerni és szólni az igazságot, és megélni azt a szeretetet, ami belőled van, ami a tied egyedül. És Uram, minden áldott változásért egyedül tiéd legyen a dicsőség. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket.